Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amelynek első felében a technológiai világ híreivel és újdonságaival fogunk foglalkozni. A műsor második felében pedig egy kicsit áttekintjük, hogy mit nyújt nekünk a Samsung Galaxy A-szériájának legfrissebb kiadása, ugyanis körülbelül egyszerre bemutatkozott az A14, az A34 és az A54, még már pedig ugye a Samsungnál a Galaxy A-széria az, ami a legnagyobb példányszámban fogy a legtöbb piacon, de ezek nagyon fontos termékek, ugyanakkor viszont azt lehet látni, hogy noha a telefonok úgy tulajdonságukat tekintve nem fejlődtek szignifikánsan, árazásban viszont hát az előző modellhez képest nagyon távolra kerültek, és ez nem egy pozitív fejlemény. Viszont ez nem csak a Samsungnál van így, de a Samsung egy jó fokmérője annak, hogy hogyan változnak az árak ezen a piacon, úgyhogy erről beszélgetünk majd a műsor a második felében.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Néhány év után úgy tűnik, hogy megmozdult valami az összecsukható és szétnyitható telefonok világában, aminek ugye az első hulláma 2019-ben ért el bennünket, amikor bemutatkozott a Huawei-nek is egy ilyen készüléke, és a Samsungnak is. Hát a Huawei készüléke, alig hogy bemutatkozott, rögtön ki is pontozódott, mert ugye ez pont akkor történt, amikor a Huawei az embargós korlátozások miatt elesett a Google Services használatától, tehát nem voltak Google alkalmazások a telefonon. A Samsung ennek hát folyamányaképpen pedig hát kvázi egyeduralkodóvá vált az összehajtható készülékek piacán, legalábbis egy időre. Ugye ez volt az a Fold széria, ami jelen pillanatban negyedik generációnál tart. Az elsőre azt mondhattuk, hogy az egy inkább egy ilyen prototípus volt, egy tech demo, elég boomfordi volt, kicsi volt a külső kijelző, azért voltak neki hiányosságai. A másodiknál ezeket javarészt tudták pótolni, és egy nagyobb külső kijelzőt, és egy jobb zsanért, és egy jobb belső kijelzőt kapott, valamint nem is lett olyan buflák, mint az előző modell. A harmadik és a negyedik érdemben nem sokat változott a másodikhoz képest, legalábbis ami a koncepciót, a formavilágot és az arányokat érinti, de közben, miután a harmadik Fold már piacra lépett, elkezdtek jönni a konkurens modellek is. Ugye a Xiaomi-nak is van hajlítható telefonja, de ez ugye nem került globális forgalom, tehát csak Kínában érhető el. Van ilyen az Oppo-nak is, ők már a második generációt tapossák a Find N2-vel, ami egy kifejezetten jól sikerült összehajtható készülék. Hát azzal is csak az a baj, hogy nem lehet kapni Európában, pedig ott az arányok, a képarányok jobban sikerültek, ott egy alacsonyabb telefonról beszélünk, ahol szélesebb a külső kijelző, és ezért jobban is használható. És aztán felbukkant a Honor Magic VS idén, ami szintén egy elég nagy méretű telefon, de szintén egy nagy külső kijelzővel érkezik, valamint láttunk egy Techno nevű cégtől egy kifejezetten olcsó variánst, ami szintén elég korrektnek tűnik így első ránézésre, és most pedig hát elkezdtek jönni a pletykák arról, hogy a Samsungnak a Fold 5-öse, ami előreláthatóan augusztusban fog bemutatkozni, az milyen változásokat fog kapni. Na most itt vannak vágyak, amiket a felhasználók általában megfogalmaznak, hogy milyen legyen egy igazán jó Fold. Ezeknek a vágyaknak az egyik középpontja, hogy legyen valahogy belenyomva a készülékházba az az S Pen, amire egyébként már a Fold 3 óta képes a Fold széria, hogy kezelje, hiszen olyan a belső kijelzőnek a kiképzése, hogy a Samsungnak a speciális érintő ceruzáját minden további nélkül tudja üzemeltetni, de egyszerűen nem találnak helyet magának a ceruzának a készülékházon belül, hanem ilyen kicsit ilyen amorf tokokkal próbálják ezt a problémát áthidalni, szóval lehet venni olyan tokot Fold 3-hoz és Fold 4-hez is, amiben még bele lehet tenni a tollat is, de azért ez nem néz ki igazán jól. Szóval nagyon sokan azt várják, hogy a Fold 5-ben már benne lesz az S Pen. Hát ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem volt hajlandó eddig a Samsung. Ilyen pletykák is vannak, amolyan pletykák is vannak. És a másik, amit sokan várnak, hogy tényleg az az egyetlen és számottevő probléma a foldokkal, hogy bár egyre jobbak és jobbak lettek az idők során, de azért még mindig az van, hogy ezek ilyen hosszúkás nyúlánk telefonok összecsukva, amelyek viszont hiába kapnak egy szinte teljes előlapos kijelzőt, a képarány miatt ez a kijelző ez meglehetősen keskeny, és miután keskeny, ezért a szövegbevitel a rajta megjelenő virtuális billentyűzet segítségével, hát egy kicsit macerás, sok a félreütés és nagyon oda kell hozzá figyelni, hogy tényleg azt kapjuk, amit szeretnénk, és ezért ugye hát az emberek zöme, amikor szövegbevitelre kerül a sor, akkor kinyitja a telefont, ami hát nyilván az üzemidőnek sem tesz jót, másrésztről pedig hát koptatja azt a zsanérmechanikát, ami elvileg azért szavatol, hogy sok-sok-sok éven keresztül tökéletesen tudjuk nyitni és csukni a készüléket. Úgyhogy van egy elvárás a Foldöttel szemben, hogy ezen az arányon egy picit változtasson, de az eddig kiszivárgott előzetes képek alapján nem nagyon várható szignifikáns változás. Amiben viszont várható változás, az két dolog. Az egyik a kamera, amiben a Fold széria mindig úgy néz ki, hogy egy fél évvel le van maradva az aktuális csúcs Samsung kameráktól. Tehát amit bemutatnak februárban egy Galaxy S szérián, mint kamera, azt kapja meg ősszel az aktuális Fold széria, és nem az Ultrának a kamerarendszerét kapja meg, hanem mindig egy ilyen klasszikus S22 vagy S23 kamerájáról beszélünk, és ha jelek szerint ez most is így lesz, a Fold 5 majd meg fogja kapni a sima Galaxy S23 kamerarendszerét, ami egyébként nem egy rossz kamerarendszer, de azért semmiképpen nem mondható csúcskategóriásnak, mert arra úgy ott van az Ultra. A másik dolog, ami viszont egy sokkal fontosabb változás, hogy eddig is a Samsung volt az egyetlen olyan hajlítható telefonokat gyártó cég, aki meg tudta oldani ezeknek a készülékeknek a vízállóságát, vagyis egy olyan zsanért tudott belerakni, ami elvileg a folyadékkal szemben ellenálló volt, és ez azért nagy szó, mert senki más nem volt erre eddig képes. Ugyanakkor viszont a dolognak van egy másik oldala is, mégpedig az, hogy a Samsung zsanérjai pont azért, mert vízállóak, nem tudnak olyan szépen nyílni és csukódni, mint ahogyan azt a konkurens gyártók csinálják, vagyis a telefon két fele nem teljesen jól illeszkedik egymásra, van egy kis légrés, amin keresztül át lehet látni az összecsukott telefonon, illetőleg az a hajlítási gyűrődés, ami még mindig elég sok felhasználót eltántorít attól, hogy vegyen ilyen készüléket, az a hajlítási gyűrődés jóval markánsabb, mint amit akár az Oppo, akár a Motorola, akár bármelyik más gyártó csinál, de ez az ára annak, hogy vízálló maga a zsanér. Viszont nem porálló. És ez mostanra már látszik, hogy az, hogy a zsanérba be tud menni a szennyeződés, az egy ideig nem probléma, mert olyan a zsanérmechanika, hogy van benne kialakítva egy olyan mini seprű belül, ami pont az összecsukás és a kinyitás művelete során, hát így végig sepri magát a zsanért, és kiszórja a nagyon apró porszemeket ebből a mechanikából, de ennek ellenére hát nem tud mindennel megbirkózni, és bizony az a helyzet, hogy a néhány éves foldoknál hát elő-elő fordul az, hogy már nem lehet őket kinyitni teljesen. Ami egy ilyen rettentő módon idegesítő dolog, tehát hogy van az emberekben egy ilyen igény, ami egyébként jogos, hogy ha már ki lehet nyitni, akkor nyissuk ki annyira, hogy teljesen sík legyen, le tudjam tenni úgy, hogy asztalra, hogy ne billegjen, és ha már egy kicsit is eljön az a pillanat, hogy nem nyílik ki teljesen, akkor az már egy ilyen zavaró, bosszantó apróság lesz, és aztán ahogy haladunk előre az időbe, és egyre több és több szennyeződés kerül be a zsanérba, egyre kevésbé lehet kinyitni, és erre vannak különböző praktikák. Tehát még az ilyen ikás, mágikus hengerhez tartozó ilyen felületet is bele lehet tuszkolni a becsukott állapotba lévő zsanérba, hogy aztán kinyissuk, újra becsukjuk, kihúzzuk ezt a matricát, és lássuk, hogy mennyi szennyeződést szedtünk ki belőle. Szóval el lehet vele szó szerint szöszölni egy darabig, de sosem lesz olyan, mint amilyen újkorában volt. Na és hogyha mondom, minden stimmel, akkor ezen változtat a Fold 5, ami már nem csak vízálló, hanem porálló is, tehát a teljes értékű IP68-as szabványnak megfelelő védelmet fog kapni, és ha és amennyiben ez sikerül, akkor azt lehet mondani, hogy remélhetőleg a Fold 5-ösök tényleg hosszú éveken keresztül úgy működnek, ahogyan azt tőlük majd elvárni fogjuk. Mindez valamikor augusztus végére tehető, általában akkor szokta tartani a Samsung az őszi Unpacked eseményt, ahol korábban a Note készülékeket mutatták be, de most már néhány éve a Foldoknak a bemutatóját teszik ide. Magyarországon is bemutatkozott egy új aktivitás követő karperec, ez pedig nem más, mint a Honor Band 7-es, ami nem meglepő módon megérkezett hozzánk is, és az sem meglepő, hogy a Honor nem tett le arról, hogy ezen a piacon is valamifajta részesedést kihasítson magának. Ugye az a helyzet, hogy az aktivitás mérő karpereceknek a piacát, ezt hát elég jelentősen uralja a Xiaomi, a szintén a Band nevű szériájával, ami korábban Mi Band volt. Most Band néven lehet ezeket kapni, ezekből is rengeteg generációban már piacon, és azt lehet mondani, hogy hát legalábbis mi felénk, a mi régiónkban ez a legnépszerűbb aktivitásmérő karperec, de a Honor is már régóta jelen van, és a Honor termékeket is szeretik a felhasználók. Itt igazából nem kell óriási különbségekre gondolni, egyik karperec nagyjából azt tudja, mint egy másik, hát legalábbis, hogyha olyan márkától veszünk ilyen eszközt, ami megbízható és már régóta foglalkozik a dologgal, mert jóval olcsóbban ugye vannak mindenféle no-name karperecek, amik ígérnek papíron minden dolgot, hogy tudnak, az összes féle monitorozást, meg nem tudom hány ezer féle sportaktivitás követést hirdetnek magukról a dobozon, aztán a gyakorlat során derül ki, hogy annak a fele sem igaz. Hát szerencsére sem a Xiaomi, sem a Honor ilyen szempontból nem egy megbízhatatlan márka, hanem amit ők ígérnek a specifikációba, azt nagyjából hozni is szokták. Ettől függetlenül azért azt kezeljük fenntartásokkal, hogy a Honor azt mondja, hogy 96 sportmódot tud felismerni az ő karperecük. Hát ezeknek azért nagy része leginkább csak annyiban ismerődik, vagy annyiban kezelhető, hogy kiválasztjuk, hogy mondjuk bowlingozunk, és akkor ő méri a pulzusunkat, meg valamennyire a mozgásunkat, abból kalkulál valami kalóriát, de hogy mi miért gulítunk, meg javaslatokat tegyen, az nyilván nincs benne a repertoárban. Tehát mondjuk azt, hogy azért az alapvető biciklizés, futás, sétálás dolgokban oké, és minden más az meg egy kicsit porhintés, de mindegy, benne van, tehát hogyha valaki akarja monitorozni, hogy melyik nap éppen milyen sporttevékenységekkel foglalkozik, akkor azt végül is meg tudja tenni, legalábbis ilyen log jelleg ezeket le tudja tárolni ez a karperec. Amit mondanak a Honor Band 7-ről, a gyártói oldalról, hogy átlagos használattal 2 hétig, intenzív használattal 10 napig élvezhetjük a funkciókat, és 5 percnyi töltéssel pedig 2 napnyi erőt tudunk beletenni ebbe a karperecbe, tehát nagyon ritkán és nagyon rövid időre kell töltőre tenni, ami kifejezetten kellemes, 5.0-as Bluetooth szabványon keresztül csatlakozik a telefonunkhoz, szíj nélkül 18 grammos, szíjjal együtt pedig 29 grammos tömeget mérünk, hogyha ráteszünk a mérlegre, és van rajta egy 1,47 incses, kicsit lekerekített szélű, 194x368 pixel felbontású színes AMOLED kijelző, amely valószínűleg nagyon jól látható minden esetben, illetve van egy 5 ATMS nyomástűrés is, ami ugye azt jelenti, hogy a termék vízálló, és hamarosan Magyarországon is megvásárolható, és igazából ismerjük már a magyar árát, és ezt teljesen korrektnek lehet mondani. Múlt héten beszéltünk az új Xiaomi csúcsmodellekről, ugye a Xiaomi 13-ról és a 13 Pro-ról. Főleg a Pro érdekes legalábbis technológiai szempontból, mert abban egy hüvelyk jellegű képalkotó szenzor dolgozik, vagyis az okostelefonos piac egyik legkomolyabb kameráját tisztelhetjük benne, és ugye a Leica közreműködésével készült a lencse is, meg a kameraszoftver is, meg az algoritmus is, és az első tesztek alapján kifejezetten jó eredményeket ér el fotózás kapcsán a Xiaomi 13 Pro, de úgy tűnik, hogy lesz egy még durvább kamerás telefonja a Xiaomi-nak, aminek az lesz a neve, hogy Xiaomi 13 Ultra, és hát ez abban a szempontból érdekes a számunkra, hogy a korábbi években ugye minden Xiaomi csúcsmodellből volt egy ilyen Ultra vagy S vagy Extra kiadás, ami viszont csak a kínai piacon jelent meg, de hogyha minden stimmel, akkor úgy néz ki, hogy a Xiaomi 13 Ultra meg fog érkezni majd a globális piacokra is, és hát talán Magyarországon is kapható lesz. Nyilván ez a csúcs modellje a Xiaomi-nak, tehát a legtöbbet tudó, legnagyobb, legokosabb, legügyesebb, legjobb kamerás telefon, de egyelőre csak egy kiszivárgott képet láttunk róla, ami hát ugye főleg hátulról érdekes, egy óriási méretű kamera szenzort, vagy egy kamera szigetet rejt, amire ölesbetűkkel áll van írva, hogy Leica, és hát valószínűleg nem fog kevesebbet tudni kamerás fronton, mint amennyit ugye a 13 Pro kínál, hanem mi arra számítunk, hogy a fő kamera talán nem változik, mert az már nagyon jól sikerült egyébként is, hanem a mellette levő 2 szenzort fogják extra dolgokkal feltápolni, ott is növekedhet a felbontás és a szenzorméret, jobb lehet a fényérték, meglátjuk, hogy mikor fog ez érkezni. Igazából mindig az szokott lenni, hogy miután bemutatják a globális piacokon elérhető 13-at, illetve 13 Pro-t, ami ugye minden évben a megfelelő számozást megkapja, utána néhány hónappal rátesznek egy lapáttal, és bemutatkozik az Ultra verzió, úgyhogy szerintünk már nincs messze ennek is a bemutatója, és ha minden stimmel, akkor ez a globális piacokra is érkezik. Ha 2-3 évvel ezelőtt lennénk, és azt mondanánk, hogy érkezik az új Huawei P-szériás telefon, akkor hát sokan, akiket izgat a telekommunikáció világa, mindenképpen érdeklődnének az esemény iránt. Március 23-án Pekingben helyi idő szerint délután 14:30-kor lesz egy bemutató, ahol bemutatják a Huawei P60-at és a Mate X3 nevű telefont, ami egy kihajtható kijelzős készülék lesz. Hát igen, ugye az a baj, hogy miután még mindig nem kapta vissza a Huawei a Google licenszeket, ezért aztán ezek a telefonok az európai piacon inkább csak kuriózumként vagy érdekességképpen fognak felbukkanni, amivel a Huawei gyakorlatilag demonstrálja, hogy hardwareben még mindig nagyon jók, és hogyha meglenne nekik az összes licenszük, akkor mennyire versenyképesek lehetnének, akár az Apple-el, akár a Samsunggal szemben, de hát ugye a szituáció az nem ez. Ettől függetlenül a P60 nyilván egy izgalmas telefon lesz, ráadásul most azt mondják, hogy a Mate X3, ami ugye a kihajtható kijelzős telefonja a Huawei-nek, abból a szempontból világelső lehet, hogy kétirányú műholdas kommunikációra képes, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ez milyen régiókban lesz majd elérhető, mert már a Mate 50 is tudott segélykérő üzenetet küldeni műholdon keresztül, de az csak Kínában működött, tehát csak olyan műholdakkal tudott kommunikálni, amelyeknek a lefedettsége Kínára esett rá. Szóval nagyon érdekes lesz, hogy vajon az új verzió, vagy az új készülék mennyiben tud majd többet egyrészt kommunikációs szempontból műholdas környezetben, másrészt pedig hol lehet majd használni. Egy picit azt lehet érezni egyébként, hogy megkéstek a Huawei-nél ezzel a két irányú műholdas kommunikációval, mert pont ugye az MWC-n, a Mobile World Congress-en a Bullet Group, aki a CAT telefonokat is gyártja, ők kihoztak egy teljesen működő és már piacképes S75 nevű telefont, ami műholdas kapcsolaton keresztül küldeni és fogadni is tud üzenetet, sőt, tovább mentek és csináltak hozzá egy olyan kis külső modult, amit bármilyen telefonhoz hozzá lehet Bluetooth-on csatlakoztatni, és gyakorlatilag ezt a műholdas kommunikációt elvégzi, semmi másra nincs hozzá szükség, csak némi előfizetési díj kicsengetésére és szabad égboltra, ami alatt ugye a kommunikáció megtörténhet. Szóval egy picit azt lehet érezni, hogy a Huawei-t megelőzte egy jóval kisebb volumenű gyártó, a Bullet Group, aki a CAT mobilokért felel. És akkor így a hírblokk végére még legyen egy szerintünk picit szomorú fejlemény, ugyanis kiszivárogtak az új Asus Zenfone 10-nek az előzetes képei, és az Zenfone 10 nem lesz kicsike. És ez azért kicsit kellemetlen, mert a Zenfone 8 és a Zenfone 9 is attól volt egy különleges telefon, hogy roppant apró méretben tudott csúcskategóriás hardvert biztosítani, és még az Zenfone 8-nál ugye az üzemidő kapcsán azért voltak problémák, mert nagyon kicsi méretű volt az akkumulátor, és ahhoz képest elég sokat fogyasztott a telefon csúcskategóriás hardvere, ezért az egynapos üzemidőre kellett nagyon berendezkedni, és néha az is necces volt. Ahhoz képest ugye a még most is piacon levő Zenfone 9 megtartotta elődjének a kis méretét, de egy jóval komolyabb akkumulátor technológiát kapott, és ennek az lett a folyamánya, hogy már nem kell aggódniuk az Zenfone 9 felhasználóknak, hogy kibírja estig a telefonjuk. Szóval az Asus-nál megoldották, hogy legyen egy kisméretű készülékük, ami biztos, hogy kibír egy napot, és egyébként pedig csúcskategóriás hardware van benne. Na most mi is azt gondoltuk, meg sok olyan visszajelzés is jött mindenféle fórumokról, hogy ez egy nagyon különleges termék, mert ekkora méretben nincsen csúcsmodell, pláne miután ugye nincsen az iPhone-hoz mini verzió, és a Samsung Galaxy S és a Xiaomi 13 telefonok is valamivel nagyobbak, mint amekkora a Zenfone 9-es, tehát mondhatni, hogy a Zenfone 9 ez egy ilyen nagyon különleges termék. Ehhez képest viszont úgy néz ki, hogy a Zenfone 10 hát alkalmazkodni fog majd az átlagos csúcskategóriás telefonok méretéhez, ami nagyon azt jelzi, hogy bármennyire is üdvözöltük mi ezt a koncepciót, amit az Asus kitalált, hogy ők arra mennek rá, hogy kisméretű telefont adnak csúcskategóriás hardverrel, a jelek szerint ez mégsem jött be annyira. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat az új Samsung Galaxy A-széria bemutatójával, és ezzel kapcsolatosan pedig a középkategóriás telefonok árának változásaival is kell foglalkoznunk. Maradjanak